Az egész világ gyomra összeszorult, amikor szombat este Irán drónokkal és rakétákkal támadt Izraelre. A két ország szembenállása során először mérve csapást a másik állam területére. Bár a károk minimálisak voltak, még most, néhány nappal később sem lehet kizárni, hogy a következmények hatalmasak lesznek. A két ország nyílt háborúja kiengedné a harmadik világháború szellemét a palackból, jól lehet, egyelőre úgy fest, a nyugat megállt tud parancsolni Benjamin Netanyahunak. Mi történik a Közel-Keleten és milyen forgatókönyvek vannak az asztalon? Erről kérdezem a Keresztes Imrét, a HVG világrovatának újságíróját, köszöntelek a stúdióban.
Köszöntöm a hallgatókat.
Én Nagy Iván László vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti podcastja.
Van munkád és karriered? A legnagyobb hazai és nemzetközi cégek több mint 1000 állással várnak a HVG állásbörzén április 17 és 19 között a Papp László Sportarénában és online. Ne maradj le az inspiráló előadásokról és tematikus színpadokról, ahol első kézből értesülhetsz a legnagyobb vállalatok irányelveiről és programjáról. A rendezvény ingyenes, csupán regisztrációhoz kötött. Regisztrálj a hvgallasborze.hu weboldalon.
Imre, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Mielőtt megnézzük, hogy mit értünk szombaton és azóta, menjünk vissza egy kicsit az időben. Gyakorlatilag az összes izraeli-palesztin háborúval kapcsolatos adásunkban elhangzik az, hogy ezeknek a harcoknak közvetetten, de Irán mindenképp egy fontos szereplője. Összetudnád-e foglalni Irán és Izrael katonai konfliktusát az elmúlt években, vagy akár hosszabb időre visszamenőleg? Milyen események alakították ennek a két országnak az összefeszülését?
Hát talán érdemes visszamennünk az 1979-es iszlám forradalomig legalább egy pár mondat erejéig, illetve egy picit visszalépve a sah rendszere, amelyet a forradalom megbuktatott, Izrael szövetségese volt. A Khomeini ajatollah által vezetett forradalom ideológiájában azonban megjelent az USA, mint a nagy sátán, és Izrael a kis sátán, amelyet nem is nevezett soha nevén, mindig cionista entitásnak hívta, nem ismerte el a létét, és már gyakorlatilag a rendszer, a teokratikus rendszer a legelejétől fogva egy erősen palesztin barát politikát folytatott. Az 1980-as években erre mondjuk azért nem volt nagyobb energiája és ideje, mert ugye Irak megtámadta Iránt, és 1980-88-ig folyt ez a pusztító háború. Az is egy érdekes dolog, hogy palesztin szervezetek, palesztin úgymond terroristák, akik valamilyen utomódon, akár erőszakosan is harcoltak az akkori izraeli állam ellen, közülük sokan Iránban találtak menedéket, és a palesztin ügy, a palesztin kérdés az akkori iráni vezetést úgymond megfogta. De természetesen az Izrael ellenesség és a palesztin ügy felkarolása emellett egy óriási narratíva az iráni propagandában. És ez az utóbbi 10-15 évben ez csak fokozódott, ugye úgynevezett kliens szervezeteket hozott létre Irán az elmúlt évtizedekben. Libanonban a Hezbollah egy ilyen szervezet, legutóbb ugye halljuk, hogy a Jemenben a Hutik, lázadó hútik, amelyek pár éve még tényleg csak egy lázadó mezitlábas hegyi csoport volt, most nagyon komoly hadsereggel és fegyverarzenállal rendelkeznek, és Szíria, Irak is tele van olyan síta milíciákkal, amelyeket Irán támogat, és ezek mind Izrael ellenesek, és amióta a gázai háború elkezdődött jó fél éve, azóta ezek rendszeresen támadták Izrael területét. Tehát Irán az elmúlt fél évben saját területéről nem indított támadást Izrael ellen, hanem csak az általa támogatott és felfegyverzett szervezeteken keresztül.
Hogyha minden rosszul alakul a mostani történetben, akkor a jövőben gyakorlatilag kázus belliként tekinthetünk vissza április 1-ére, amikor Irán damaszkuszi nagykövetségét érte légicsapás, és ha jól tudom, ezt nem ismerte el, de nem is tagadta Izrael, hogy ők követték el ezt a támadást. El tudnád-e mondani, hogy miért volt sorsdöntő ez a csapás, és ami talán ennél is érdekesebb, hogy mi lehetett Izrael motivációja erre?
Ugye az elmúlt években ugye nem csak Irán a kliensei révén támadta Izraelt, hanem egy árnyékháború folyt, Izrael is különféle szabotázs akciókat hajtott végre iráni területen, atomtudósokat ölt meg, volt olyan eset, hogy nagyon komoly károk keletkeztek, amikor iráni nukleáris létesítményekben történtek robbanások. Ezek egy részét, ahogy Izrael szokta, nem ismerte el, de nem is cáfolta, de van, amit viszont beismert. Sőt, ugye Netanyahu nagyon büszkén mondta pár évvel ezelőtt, és tartott előadást országvilág előtt az iráni nukleáris programról, hogy ezeket egy izraeli kommandó gyakorlatilag kilopta Iránból, hogy olyan dokumentumokat szereztek, amelyekkel Netanyahu bizonyítani kívánta, hogy igenis Irán sokat haladt előre az atomfegyver felépítése terén.
De akkor ez egy ilyen kimondott stratégiája volt Netanyahunak, illetve és vagy Izraelnek, hogy megakadályozza Irán nukleáris programját?
Így van, és azt is meg akarta akadályozni, hogy még több fegyver jusson szárazföldön, például a Hezbollahnak Irán, Szírián és Irakon keresztül. Tehát rendszeresek voltak, és főleg az utóbbi fél évben a gázai háború alatt még inkább elszaporodtak azok az izraeli légi csapások, amelyekben iráni fegyverszállítmányokat, vagy akár iráni tábornokokat öltek meg, köztük például az iráni forradalmi gárda egy tábornoka is életét vesztette. A mostani április 1-én végrehajtott támadás azért vízválasztó, mert Irán damaszkuszi nagykövetsége mellett lévő konzulátus egyik épületét döntötték romba, és meghalt tucatnyi ember, köztük a forradalmi gárda 7 tisztje, köztük is 2 igen magas rangú tábornok, az egyik az iráni szövetségeseket felügyelte Szíriában, illetve Libanonban, és illetve rögtön a helyettese is életét vesztette ebben a támadásban. Izrael, nem emlékszem, hogy Izrael valaha is hajtott volna végre támadást diplomáciai épület ellen, ami ugye gyakorlatilag Irán úgy tekinti, hogy a saját területét érte támadás.
És ez várható volt ezt követően, hogy valamilyen válaszcsapást fog mérni Irán. Engem az érdekelne, hogy látva a szombati támadást Izrael ellen, az látszott, hogy ez egy olyan mértékű csapás volt, amit ha talán a könnyedén nem is jó szó, de mégiscsak nagyobb erőfeszítés nélkül el tudott hárítani az izraeli légierő. Mi áll annak a hátterében szerinted, hogy pont egy ilyen mértékű, pont egy ekkora csapás mértek válaszként?
Igen, nagyon érdekes, hogy Irán szép lassan készült erre a támadásra, tehát így a védelemre is fel lehetett készülni. Irán nem akar háborút, ezt többször is elmondja. Izrael sem akar háborút Iránnal, de Irán úgy érezte, ilyen egy regionális hatalom. A damaszkuszi követségét ért támadás után nyilvánvalóvá tette, hogy ezt valamiképp meg kell torolnia. És az, hogy ezt a saját területéről is tette, ugye, ha jól emlékszem, 300-350 katonai eszközről beszélnek, ezek között vannak drónok, cirkáló rakéták és ballisztikus rakéták. Na most a drónok kezdték a támadást, ezek a Shahid típusú drónok a leglassabbak az iráni drón arzenálban, valami 9 órát kell, hogy utazzanak. Irániak azt is mondták, hogy értesítették arab partnereiket a támadás megindításáról, amit később az amerikaiak cáfoltak, de nem világos, hogy most mit cáfoltak. Az, hogy az irániak az amerikaiakat értesítették, vagy az, hogy az irániak az arabokat értesítették. Mindenesetre az a benyomása lehet mondjuk egy elemzőnek, hogy Irán nem akart komolyabb pusztítást végezni, mert ha például egy rakéta, ugye tudjuk, hogy körülbelül 12 rakéta érte el talán az izraeli légteret, találat ért egy katonai bázist, de igazából összesen 12 sérült van. Ha most sokkal nagyobb kár éri Izraelt, akkor sokkal nagyobb veszélye lenne annak, hogy az izraeli megtorlás is határozott lesz, bár ezt még nem tudjuk, hogy ugye Izrael majd hogy reagál rá, és sokkal nagyobb veszélye lenne egy regionális háborúnak. Tehát egyfelől Irán visszafogotta a rágát, és közölte is, hogy azt ő a maga részéről letudta ezt a dolgot.
De bocsánat, ez mégiscsak egy ilyen kommunikációs húzás, mert ez a támadás, ez külső szemmel nagyon úgy fest, mint egy provokáció, hiszen látjuk azt, hogy Benjamin Netanyahu mit ért válaszcsapások és bosszúk alatt, látjuk, hogy mi történik a gázai övezetben. Nekem egyelőre nehezen áll össze az a kép, amit mondasz, hogy Irán nem szeretne háborút, de mégis pont egy olyan támadás mért, ami csak arra jó, hogy Izraelből Benjamin Netanyahuból kiprovokáljon valamilyen erőteljes választ, ami utána egy ilyen lavinaszerűségként lehet egy nagyobb konfliktusnak a kezdete.
Igen, az elemzőknek a másik része meg pont úgy gondolkodik, hogy akár ez csak egy próba lehetett. Tehát egyfelől a támadást Izrael tökéletesen kivédte ugye amerikai, nyugat-európai, sőt arab segítséggel, viszont ennél vannak sokkal fejlettebb drónok, és Irán most azt is le tudta tesztelni, hogy az izraeli védernyő hogyan működik, hol vannak azok az lokátorok, állások esetleg, rakétakilövők, amelyek alapvető szerepet játszottak a védelemben. Viszont azt is érdemes megemlíteni, hogy szakértők szerint az iráni rakétáknak a fele el sem tudott indulni, mert már a kilövéskor kudarcot vallott. Tehát itt két dolog van, az egyik az, hogy Irán támadó képessége mégsem olyan nagy, mint ahogy azt állítja, vagy pedig még nem tudjuk, hogy mi van a tarsolyában, és ez tényleg csak arra volt jó, hogy hírszerzési információkhoz jusson.
Az biztos, hogy most Izraelnél pattog a labda, úgyhogy nézzük is meg azt, hogy milyen reakciót várhatunk Izraeltől. Először is nézzük meg a belpolitikai Netanyahu féle olvasatát, a nézetét a történetnek. Elképzelhető-e arról a Benjamin Netanyahuról, akit látunk háborús körülmények között operálni az elmúlt fél évben, hogy valahogyan válaszcsapás nélkül hagyja a mostani támadást?
Szerintem nem. Izraelnek válaszolnia kell, ezt olyan határozottan állítja Netanyahu is, a hadsereg vezérkari főnöke is, minden sajtóértesülésekből és kiszivárogtatásokból ugyanakkor az derül ki, hogy még az izraeli háborús kabineten belül is széthúzás van. Ugye eddig is a gázai háborúval kapcsolatban is rengetegszer beszéltünk már erről, de most is, most sem tudtak egyetérteni abban, hogy milyen válasz legyen. Akkor gyorsan felsorolnám, hogy mik kerültek itt szóba itt a különféle sajtóhírek szerint. Ugye a legdurvább az, ha Izrael iráni nukleáris létesítményre támadna. Ezt alapvetően elvetik az elemzők, mert az tényleg egy nagyon komoly eszkaláció lenne, szükség lenne amerikai segítségre, jóváhagyásra, és itt hadd jegyezzem meg, hogy Joe Biden egyértelműen, és ez is nagyon szokatlan, ugyan megvédték most Izraelt, de Biden kijelentette, hogy nem támogat egy válaszcsapás, és abban nem vesz részt, nem segít. A másik lehetőség az, hogy továbbra is iráni területet támad Izrael, olajlétesítményeket, kormányépületeket vesz célba, esetleg személyeket, atomtudósokat, vagy olyan embereket, katonákat, akik felelősek voltak ezért a támadásért. És a harmadik legkevésbé kemény válasz, ha nem Iránt támadja, hanem Irán szövetségeseit, mondjuk Szíriában, Irakban. Tehát nagyon-nagyon sok mindent kell Izraelnek mérlegelni. Mérlegelnie kell azt, hogy ezt a jelenlegi szövetséget, ami most így hirtelen kialakult, tehát ugye a támadás elhárításában részt vett az USA, Franciaország, Nagy-Britannia, Jordánia tevékenyen, állítólag Szaúd-Arábia és az emírségek hírszerzési információkat adtak át, hogy ezt egyrészt megőrizze azok után, ugye, hogy mennyire megromlott a viszony például az amerikaiakkal Netanyahunak, és ugyanakkor azt is mérlegelnie kell, hogy a gázai háború még nem ért véget, és hát folyamatosan mondja Netanyahu is, hogy a Rafah elleni támadást csak befagyasztottuk, de nem halasztottuk el végleg.
Pontosan ez lett volna a következő két kérdésem, amire még térjünk ki röviden. Egyfelől az, hogy láttuk a gázai offenzívával kapcsolatban, hogy a nyugat hiába egyre kritikusabb Netanyahuval szemben nem igazán sikerült megállt parancsolni bárminek, amit ő kitalált a gázai övezetben és meg akart valósítani. Úgyhogy arra lennék kíváncsi, hogy szerinted a nyugatnak jelenleg van-e olyan alkú pozíciója, pénzügyi és katonai befolyása Izraelre, hogy gyakorlatilag Netanyahu döntése nélkül, vagy azt felülírva maga döntsön arról, hogy itt nem lesz eszkaláció, és még térjünk ki arra is, hogy minden, ami most történik, az valójában hogyan befolyásolja mind rövid, mind hosszabb távon mindazt, ami a gázai övezetben történik.
Szerintem a nyugat képes nyomást gyakorolni Netanyahura, hogy ez a háború, ez az izraeli-iráni adok-kapok ne váljon egy komoly regionális háborúvá. Tehát egyrészt Izraelnek az USA-hoz fűződő szövetség rendkívül fontos, pont azért, hogy egy ilyen esetekben, amikor iráni támadás éri, akkor megvédjék. Pontos az amerikai katonai támogatás a tekintetben is, hogy a gázai háborút folytatni akarja Netanyahu, le akar végleg számolni a Hamásszal. Ezt látjuk, hogy nem teljesen úgy sikerül, ahogy akarja, de minden esetre van még mindig egy nagy kérdés, előbb említett Rafah, és annak a bevétele, annak a megtisztogatása. Ugye itt Biden egyértelművé tette, hogy ezt nem támogatják, ezt az akciót, illetve ha Netanyahu mégis rászánja magát, akkor tegyen le az asztalra egy hiteles tervet arra, hogy hogyan védi meg az ott összezsúfolódott majdnem másfél millió palesztin menekültet. És ami még talán fontos, hogy nem, Izraelnek a nemzetközi megítélése olyan mélyre süllyedt, hogy az a fajta támogatás, amit most viszont kapott, ugye a G7 is nyilatkozatban állt ki mellette, arab államok is elítélték az iráni támadást, hogyha ebből meg akar bármit, valamit is őrizni ebből a most hirtelen kialakult egyfajta szolidaritásból, akkor nagyon visszafogottan kell lépnie.
Tételezzük fel, hogy Netanyahu nem fogadja el ezeket az óvaintő jeleket, és mégis egy olyan válaszcsapást mér Iránra, amely kiélesíti a két ország direkt katonai konfliktusát. Elkerülhető-e az, hogy ez a konfliktus távolabbra kiterjedjen, mint a Közel-Kelet?
Szerintem igen, mert sem az Irán támogató Oroszországnak, sem a Közel-Keleten egyre inkább jelenlévő, de azért még mindig messze nem olyan befolyással rendelkező, mint mondjuk az USA. Kína nem áll érdekében, hogy ez egy nagyobb, szélesebb háborúvá fajuljon. A Közel-Keleten lévő arab országoknak sem. Mindig azt mondják, hogy egy rossz lépés, egy kisebbnek szánt támadás nagyobbat csap, mint ahogy esetleg azt tervezték, bármi lángra lobbanthatja a térséget. És hát az is nagy kérdés, hogy ebben a háborúban kinek az oldalára állna. Ugye az arab országok, főként jelesül az öbölbeli arab monarchiák, nem annyira kedvelik Iránt, tudják, hogy együtt kell vele működni, de félnek az iráni hegemóniától. Ugyanakkor nagyon nyíltan sem állhatnak most Izrael mellé, hiszen az elmúlt 6 hónapban az ő közvéleményüket borzasztóan fölhergelte a palesztinok szenvedése.
Azt hát látszik, és abból a szempontból jogos mondjuk az átlagos hírolvasónak az aggodalma, hogy van egyfajta feszültség és blokkosodás a világban, amelynek az egyik oldalán áll Nyugat, Ukrajna, Izrael különböző szinten összefonódva egymással, és a másik oldalán vannak azok az államok, mint Oroszország, mint Kína, mint Irán, mint Észak-Korea, ugye nyilvánvalóan Oroszországgal összeköttetésben. Tehát az látszik, hogy egyfajta tömbösödés van, de én azt gondolom, hogy fontos lenne arról beszélni, hogy érdemes-e itt attól tartani, hogy ez a két világrend valamikor egymásnak feszül. Tehát akkor ezt le tudjuk-e szögezni, hogy valójában akármilyen geopolitikai konfliktusok is vannak Ukrajnában, a Közel-Keleten, vagy akár Tajvannál, jelenleg egyik oldalnak sem áll érdekében az, hogy háborúban próbálja kivívni az, hogy ő erősebb a másik félnél.
Én nem hiszem, hogy ez a tömbösödés olyan szinten létrejönne, hogy mondjuk egy közel-keleti háborúba belépne akár Észak-Korea vagy Oroszország Irán oldalán. Ez nyilvánvaló, hogy az iráni rakétatechnológia az alapvetően észak-koreai és orosz know-how alapján lett fejlesztve. De Irán például az orosz-ukrán konfliktusban is megpróbált egyfajta elhatárolódást mutatni, tett gesztusokat Ukrajnának, ha nem is nagyokat, de tett gesztusokat Ukrajnának. A térség arab államai ugyanúgy tartanak fenn komoly kapcsolatokat Oroszországgal, köztük például olyan országok, amelyek nagyon komoly szövetséget tartanak fent az USA-val is. Tehát ezek a kapcsolatok olyanok, hogy sokrétűek ma már, és teljesen elképzelhető az, hogy sok térségbeli ország nem tekinti a magáénak az orosz-ukrán háborút, és azt sem gondolom, hogy ez a fajta tömbösödés létrejönne, vagy hogy akár csak egy orosz támogatás is létrejön mondjuk Irán irányában egy háború esetében, nem is beszélve arról, hogyha mondjuk Oroszországnak állást kéne foglalnia egy izraeli-iráni háborúban, akkor korántsem biztos, hogy Irán mellé állna. Egyrészt a két ország között a jelenlegi kapcsolatok ellenére van egyfajta bizalmatlanság, ennek történelmi okai vannak. Másrésztről, hát legalább vagy majdnem 1 millió orosz ajkus zsidó él Izraelben, akiknek persze egy része nem feltétlen orosz, lehet, hogy ukrán, mert annak idején nem tartották számon, hogy ki honnan érkezik. Érkezett a volt Szovjetunió területéről, de hát Izraelnek és Oroszországnak pont amiatt komoly kulturális kapcsolatai vannak.
Nézzük akkor a pozitívabb forgatókönyvet. Tegyük fel, hogy sikerül deeszkalálni az izraeli-iráni konfliktust, vagy legalábbis elérni azt a nyugati szövetségeseknek, hogy olyan válaszcsapást mérjen Benjamin Netanyahu, ami nem vezet konkrét katonai összecsapáshoz a két ország között. Milyen lépések lennének szükségesek ahhoz, hogy nem csak ez a konfliktus, hanem például a gázai vagy a libanoni harcok is alábbhagyjanak? Egyáltalán reális-e most abban gondolkodni, hogyha sikerül kicsit jégre tenni az iráni-izraeli konfliktust, akkor ez lehet a kezdete valamilyen hosszabb távú deeszkalációnak a Közel-Keleten?
Egyrészt megmutatta ez a, még hogyha nem is lesz ebből háború, és valószínűleg én legalábbis most azt gondolom, hogy nem várható egy nyílt iráni-izraeli háború. Az ilyen jellegű konfliktusok benne vannak sajnos a pakliban, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy Izrael nem csak a gázai övezetben háborúzik, hanem van egyfajta front Észak-Izraelben, ugye a Hezbollahkal szemben, és Cisjordánia is egyre feszültebb. Ha ez a feszültség alább hagy, mármint Irán és Izrael között, ez nem fogja azt jelenteni, hogy mondjuk nem lesz majd később esetleg egy komolyabb összecsapás a Hezbollah és Izrael között, különösen egyébként, hogyha az izraeli válaszcsapás például a Hezbollahot fogja érinteni. Tehát továbbra is nagyon veszélyes a helyzet, benne van az, hogy mégiscsak robban a Közel-Kelet, de talán az is benne van, hogy mostani iráni-izraeli konfrontáció azt mutatja, hogy a gázai háború tarthatatlan már abból a szempontból is, hogy mekkora regionális veszélyekkel jár. Most az, hogy lehetne ebből kiutat találni, nyilvánvalóan nagyon sok elemző azzal ért egyet, hogy egyszerűen nehéz, mert egyrészt az amerikai diplomácia az utóbbi évtizedekben is már nem volt igazán őszintén objektív fél, főleg az arabok állítják azt, és szerintem nem teljesen alaptalanul, hogy nem gyakorolt kellő nyomást Izraelre annak érdekében, hogy a 93-as oszlói béke megállapotásból legyen valami. Az utóbbi 6 hónapban pedig még a megmaradt amerikai szavai ijetőség is megszűnt gyakorlatilag, vagy legalábbis sokat gyengült a Közel-Keleten, de a sokkal szélesebb térségekben is a világban, az úgynevezett globális délen azon túl. Nem tudom, hogy az amerikaiaknak mennyi erejük van, főleg ugye választási év van Amerikában, hogy rábírják a feleket, mármint Izraelt és a palesztinokat egy komolyabb együttgondolkodásra, és még nagyon nehezíti a kérdést az, hogy a palesztin vezetés nem egységes, ugye a palesztin hatóság gyenge, és Izraelben pedig maga Netanyahu nyíltan elutasítja a tárgyalásokat a két állami megoldásról, ami talán, vagy legalábbis, ha lenne egy úti terv, ami ide elvezetne, az csökkenteni a feszültséget, de maga az izraeli társadalom is a felmérések alapján, az egészen friss felmérések alapján igen-igen jobboldalivá vált, mondhatni közömbösek, ha éppen nem ellenségesek a palesztinokkal szemben. Tehát ha Netanyahu meg is bukik, akkor is nagy kérdés, hogy vajon egyáltalán létrejöhet-e Izraelben egy olyan kormány, amely egy meggyőző többséggel képes lenne valamiféle rendezés irányába elmozdulni.
Már részben ki is térte az utolsó kérdésemre, mégpedig Joe Bidenre és az amerikai politika kérdésére az egész témakörben. Ugye látjuk azt, hogy Joe Bidennek választási évben mind kül, mind belpolitikai érdeke fűződik ahhoz, hogy egyfelől tudjon a nemzetközi politikában erőt demonstrálni, és ez most nem háborús erődemonstrálás, hanem diplomáciai erődemonstráció formájában, azzal, hogy meg tud szelidíteni például olyan helyzeteket, olyan területeket, mint a Közel-Kelet. Másrészt látjuk azt, hogy konkrét belpolitikai olvasata is van az eseményeknek, hiszen az előválasztások folyamán láttuk azt, hogy nagyon-nagyon erős az a kiállás a demokrata táboron belül Bidennel szemben, ami tűzszünetet és lehetőleg valamilyen békét, vagy valami hosszabban tartó tartó tűzszünetet követel a Közel-Keleten, illetve a gázai övezetben. Azt szeretném zárásként megkérdezni, hogy látsz reális esélyt arra, hogy ahogy közeledünk novemberre és az amerikai elnökválasztás felé, úgy fog hirtelen egyfajta varázsütésszerűen az amerikai diplomácia megoldásokat találni ennek a helyzetnek a konszolidálására. Röviden, tud-e olyan befolyást gyakorolni még a kampányidőszak előre haladtával a Biden adminisztráció, amihez ugyan önös érdeke fűződik, de mégiscsak elősegíteni a Közel-Kelet lenyugtatását?
Hát talán ennek nem olyan nagy az esélye véleményem szerint. Ehhez, mint az előbb is mondtam, kellenének közel-keleti partnerek. Másrészt a Biden helyzete is bonyolultabb annál, mert az rendben van, hogy a demokrata pártnak a bal szárnya az palesztin barát, de az amerikai szavazóknak egy jelentős része a centrumban viszont Izrael párti. Most tehát Bidennek, ha pusztán az amerikai belpolitikai szempontból nézzük, akkor úgy kell ügyesen táncolnia, hogy mindig mérlegelnie kell, hogy mivel mennyit szavazatot veszít, illetve mennyit nyer. Azt viszont látjuk, hogy azért, amikor az egyik segélyszervezet három páncélozott autóját, ugye izraeli hadsereg kilőtte, ez egy amerikai segélyszervezet, és ráadásul a segélyszervezet folyamatos kapcsolatban állt az izraeli hadsereggel, tehát itt az izraeliek egy nagyon komoly hibát követtek el, akkor ez Bident úgymond személyesen is érintette, és sikerült azért a Netanyahura valamilyen nyomást gyakorolnia, hiszen nem került sor a Rafahi offenzívára, sőt, az azt követő napokban igen jelentős csapatkivonások történtek a gázai övezetből. Tehát a nyomás gyakorlás eszköze megvan, ugyanakkor viszont az USA számára, és nem csak Biden számára egyébként meg különösen rendkívül elkötelezett Izrael mellett, egész pályafutása alatt az volt, függetlenül a Netanyahutól, tehát Izrael léte, biztonsága az alapvetés, nem csak az USA, de különösen Biden számára. Tehát a nyomásgyakorlásnak az is határt szab, hogy az USA nyilvánvalóan azt nem teheti meg, hogy akár egy gázai vagy egy Hezbollahkal folytatott háborúban, nem is beszélve egy Iránnal szembeni háborúban Izrael vereséget szenvedjen.
Imre, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, a hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. A Fülke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a HVG podcastokra, és kapcsolják be az értesítéseket, hogy egyetlen adásunkról sem maradjanak le. Valamint ezen a héten is lesz szavazófülke, ne felejtsék el elküldeni a kérdéseiket, ehhez lent lesz a leírásban a link. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra!